Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg a gyülekezet, az igehirdet és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelének 5. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előkép az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is, mert annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kározatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlenség által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmesség által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet testvérem a Krisztus Jézusban, Pál apostol sokfajta ajándékról beszél, most is, amely ige szakaszok előttünk vannak ezen a sorozaton, a Rómaiakhoz írott levél 5.-6. fejezetében több ajándék is felsorolható, amire utal Pál apostol. Ezek az ajándékok isteni ajándékok, Isten adja az embernek. Ahhoz, hogy értékeljük ezeket az ajándékokat, először talán jó megfogalmazni ezt, és kicsit körbejárni, mi az ajándék. Az ajándéknak alap természete, hogy nem érdemből kapja az ember. Nem kell érte megdolgozni, nem kell semminek megfelelni, mert ha így lenne, az érdemjegy lenne, ahogyan a diákok az iskolában ezt nevezik, megdolgoznak egy jegyért, és vagy 5-ös kapnak, vagy ha keveset dolgoztak, akkor 3-ast, vagy éppen még rosszabb jegyet. Egyfajta fizetség, amit meg a munkahelyen kap az ember. Zsolt, ahogyan ezt régen nevezték a katonák életébe. Fizetség jár. Járandóság, amit az ember jogosan vár el. Az ajándék ugye nem ilyen. Nem várhatom el, hogy megajándékozzanak. Azt vagy kapom, vagy nem kapom. Nem én döntöm el. És az igazi ajándék még csak nem is az a fajta ajándék, amit alkalmakra szoktunk adni, pedig ez egy nagyon elterjedt megfogalmazás az ajándékozásnak, amiket általában évfordulók alkalmával adunk másiknak, névnap, vagy születésnap, házassági évforduló, vagy bármilyen évforduló. Sokszor persze kényszeredetten adjuk ezeket az ajándékokat, aztán kiderül, hogy máskor nem is adunk ajándékot, csak azon a egy alkalmon évente egyszer, vagy évtizedenként egyszer. De ha ilyen ajándékot adok évfordulók alkalmával, akkor ez is tulajdonképpen oda jutunk, hogy az jár annak a valakinek, mert van neki egy évfordulója. És ilyenkor illik megajándékozni, így kifejezni a figyelmünket. valamikor pedig valakit a tisztsége miatt ajándékozunk meg. Amikor rendezvényekre meghívunk, vagy váratlanul betoppan egy méltóság, egy vezető, legyen az politikai, vagy éppen egyházi, vagy bármilyen vezető, és úgy érezzük, hogy őket illik megajándékozni, talán azért, mert már tettek értünk valamit, vagy egyszerűen a jelenlétük olyan tiszteletet parancsol, hogy kapnak egy virágot, vagy éppen egy bombont, vagy éppen egy bort, és azt mondjuk, hogy ez ajándék. Pedig ez nem ajándék. Amikor valaki a tisztsége miatt kap valamit, akkor azt azért kapja, mert lehet, hogy megdolgozott érte, vagy én várok tőle valamit. És ott van a háttérben, valljuk be őszintén, valami üzleti érzék, valami érdek, illik megajándékozni. Láttátok, itt van, legyen az a polgármester, vagy valami méltóság. És az ember elkezd kapkodni, és úgy érzi, hogy valamit tenni kell, mert ha én teszek valamit, ezzel jó pontot szerzek a másiknál, talán én is majd azt vissza fogom kapni. Ez nem ajándékozás, ez üzlet. Aztán szoktuk azt mondani, hogy csak úgy adunk valakinek ajándékot. Ezzel a csak úgyjal nekem általában is gondom van, amikor sokat használjuk, hogy csak úgy, én azt gondolom, hogy ez egy töltelékszó, és semmilyen téren nem létezik az, hogy csak úgy. Hiszen mindennek van oka, és mindennek van célja. Ha valamit valóban csak úgy ok és cél nélkül teszek, hát az bolondság, az valami nagyon nagy értelmetlenség. Azt teszi ilyet, aki nem gondolkozik. Amikor teszek valamit, még ha csak úgy is, van valami szándékom, hátsó szándékom. És ha még sincsen hátsó szándékom, valóban csak úgy, akkor ezt pedig úgy nevezzük, hogy azért adok, mert azt a másikat szeretem. Az ajándéknak tulajdonképpen, az ajándékozásnak ez lenne a lényege. Hogy mindenfajta alkalom és érdek nélkül, mindenfajta elvárás nélkül másiknak adok valamit azért, hogy a másiknak legyen jobb. Nem a fölösleget adom oda, ami nekem már úgy sem kell. Sokszor úgy ajándékozunk, úgy adakozunk, hogy kinyitjuk a garást, ránk dől a sok fölösleg, és akkor eszünkbe jut, hogy tényleg a sarkon van egy menekültekkel foglalkozó szervezet, akkor odaadjuk nekik, mert nekünk itt foglalja helyet. Ez nem ajándékozás, ez érdek. Megszabadulok a fölöslegemtől. Pál szerint Isten ajándékai mik is? Ezek után nézzük meg az Isten ajándékait, és fogalmazzuk meg, hogy Isten vajon milyen szándékkal adja az embernek. A héten felolvasott igeszakaszok is igen sokfajta ajándékot sorolnak fel, tehát Pál apostol szavai ezek. Ajándéknak nevezi a megbékélést. Tegnap volt ez a témánk, ő nagyon konkrétan beszél erről, hogy részesültünk a megbékélés ajándékában. Nem kérem, nem dolgozok megért, és kapom az Isten békességét, hogy az Istennel is kibékülök, elfogadom az ő békülékenységi szándékát irántam, és így tudok békességben lenni önmagammal, a világgal, és ez ajándék, megfizethetetlen ajándék, kincs. Ugyanígy ajándéknak nevezi a kegyelmet és az igazságot. Majd pedig Isten kegyelmének egy megvalósulását így fogalmazza meg Pál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, az örök élet is ezek szerint ajándék. Miért adja Isten ezeket az ajándékokat? Gondolkozzunk először emberi fejjel. Mit akar az Isten tőlem? Mit vár tőlem vajon Isten? Mit adhatok neki, amitől neki jobb lesz? Vagy talán Isten nagyobb lesz. Nagyobb lesz a dicsősége, nagyobb lesz az ereje vagy a hatalma, mit adhatok én az Istennek? Mert nyilván, ha én valamivel viszonzom az ember ajándékait, azért viszonzom, mert tudom, hogy én azzal jót teszek a másiknak. Istennek én hogyan tehetek jót? Mit adjak Istennek? Amivel úgymond, és sokan így gondolkoznak, higgyétek el testvérek, amivel az Istent úgymond leveszem a lábáról, és az Isten elképet, hogy mire vagyok képes. Sokan így gondolkodnak, amikor igyekeznek. És sajnos ez a gondolkodás nagyon elterjedt, amikor az ember a cselekedetekből akar tetszelegni az Isten előtt. Aztán őket nagyon egyértelműen Jézus leleplezi, és képmutatóknak nevezik, hogy látványosan adakoznak, látványosan mennek zarándok utakra, látványosan böjtölnek, el sem mondjadott képpel, hogy mindenki lássa, hogy ők éppen böjtölnek, tetszelegnek az emberek előtt. És közben az Isten előtt ez nem jó pont, hanem az Isten haragját vonják magukra. Nem lehet Istent levenni a lábáról. Nem lehet meglepni Istent a mi jóságunkkal, de még a gonoszságunkkal sem. Isten ajándékozása a szeretetének egyik megnyilvánulása. Amikor a szeretetet úgymond apró pénzre akarjuk váltani, akkor ilyenekben kell megfogalmazni, hogy az Isten kegyelmes, az Isten irgalmas, a szeretetének megnyilvánulásai, Isten ajándékokkal akarja elhalmozni a teremtményeit. És ezt nem önmagáért teszi. Isten nem lehet még nagyobb. Isten a történelem folyamán nem növekszik, nem is csökken. Isten változatlan. Ha Isten egy millimétert is változna, akkor már nem lenne Isten. Ami változik, növekszik vagy kopik, az a teremtett világ. A romlandó. Ő pedig a romolhatatlanságban van. Mindig volt és mindig lesz. Nem önmagáért adja, hanem értünk. És amikor Isten az ajándékait adja, ilyeneket mond, ezt így képzelhetjük el, talán hallottunk is ilyet lélekben már Istentől, fogadd el, ettől jobb lesz az életed. Ettől lesz igazi életed. És Isten nyújtja az ajándékait. Valami konkrét ajándékot. Konkrét időben, konkrétan nekem. És az ajándékra rá van írva, hogy ajándék jobb lesz neked. Nem Istennek lesz jobb. Nem a szomszédnak lesz jobb, nem az elődeimnek, nekem lesz jobb. Aztán pedig megtapasztalhatom Isten ígéretét, azt a bizonyos ezer íziglen. Megáldom azokat, akik szeretik az én parancsolataimat. Tehát jobb lesz az utódaimnak, de először nekem lesz jó. Mit vár tőlem Isten? Hálát, engedelmességet, és hogy őt dicsőítsem. És ettől sem lesz jobb neki. Nem ezért várja, hanem azt mondja, légy hálás, légy engedelmes, dicsőíts engem, mert még ez is a te számodra, ez válik javadra. Ez is ajándék. A hála, az engedelmesség, ez is a tiéd. A te szívedben van, te benned van, belőled jön általam, de neked lesz jobb. És így látjuk, hogy az ajándék elfogadásával, legyen az lelki dolog, vagy valami fizikális, kézzelfogható dolog, duplán kapok ajándékot, ahogyan elfogadom, már is jobb lesz, mert megszületik a szívemben a hála. És nem magamra mutogatok, hanem Istenre. Neki vagyok hálás. Hozzá kerülök közelebb. És az ajándék így még inkább kezd kiteljesedni az életembe. Miért jó ez nekem? Hogy engedelmes vagyok, Isten dicsőítem, és hálás életet élek. Miért jó ez nekem? Miért jó a hálás élet? Miért jó az, hogy én mindenben engedelmeskedek Istennek? Talán könnyebb erre a kérdésre válaszolni, ha megnézzük a fordítottját, hogy milyen az az ember, aki nem így él. Milyen az az élet, amiben csak hálátlanság van. A hálátlanság hova vezet? Elégedetlenséget, semmi sem jó, semmit sem tudok megköszönni, mindig más kell, vagy éppen mindig jobb kell, vagy nem éppen most kellett kéne, hanem tegnap kellett volna, vagy holnap kellett volna. Az ilyen ember nem tudja elfogadni, nem tudja élvezni az ajándékokat. Elveszi savanyú képpel, talán egy köszönömet is mond, de nem élvezi az ajándékot. Karácsonykor tapasztalhatjuk meg a gyerekek életében. Amikor sok-sok ajándékot kapnak, és ahogy sorra-sorra bontják ki az ajándékokat, az örömük egyre kisebb. Betelnek. És nem a hálával, meg az örömmel, hanem tulajdonképpen egyre nagyobbat várnak. Egyre többet várnak, és mielőtt még örülnének az előzőnek, már a következőt bontják. Ezért szoktuk inkább azt tenni, hogy nem adunk oda minden ajándékot, hanem úgy csepegtetjük óránként, vagy naponként, karácsony környékén. Örülj először ennek, élvezd, légy hálás, még ne a másikra figyelj, ezt az ajándékot lásd meg. és tedd az életedben oda, ahol annak helye van. És majd utána a következőt ki fogod bontani. A hálátlanság elégedetlenséghez vezet. Az engedetlenség önfejűséghez vezet. Önimádathoz és egoizmushoz. Amikor az ember nem Isten körül forog, hanem maga köré csavarodik. Ez az egoizmus. Amikor minden mondatomban, gondolatomban ott van az én. És ez hova vezet? Elrontott, megterhelt, megkeseredett élethez. Ki akar így élni? Hát persze, hogy senki nem akar megkeseredett életet élni. Miért jó hát nekem a hálás, engedelmes élet? Hát ezért. Nem megkeseredetté válik az életem, hanem örömtelivé. Szeretem az életemet. És amikor majd eltemetnek szeretteim, legyen az 40, 80, 100 év, akkor nyugodt szívet tudják talán mondani majd a koporsón felett, hambaim felett, hogy teljes életet élt. Az élete betelve ment el. Mert látták, hogy az életet szerető ember voltam. Az Istennek hálás ember az Isten ajándékait egyre inkább el tudja fogadni. És nyugodtan gondolhatjuk azt, kedves testvérek, hogy a határa csillagos ég abban, amit az Isten nekünk tud adni. Attól tartok, sokszor esnek hívők is abba a hibába, hogy rágondolnak az életükre, és azt gondolják, hogy ettől szebb már nem lehet. Már annyi mindent kaptunk, annyi áldást kaptunk az Istentől, hogy többet nem is várunk az Istentől. Nem is kérünk, mert ez így csak rosszabb ne legyen. Ez Isten dicsőségének és hatalmának a lenézése. Mindig tud Isten többet és jobbat adni, higgyétek el. Próbáljátok ki. Én is így vagyok az életemmel, egy elégedett ember vagyok, és nagyon sok áldás van az életemben. De higgyétek el, nem azért, mert nagyra vágyó vagyok, vagy beképzelt, vagy az Istent automatának használom, de én imádkozom Istenhez, hogy adjon még többet, jobbat. Mert tudom, hogy tud adni, és hogy akar adni. És a határa csillagos ég. Mi Isten legnagyobb ajándéka? Elhangzott már Pál apostol szavai kapcsán, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Másképpen is válaszolhatunk erre a kérdésre, mi a legnagyobb ajándéka Istennek? Az Jézus Krisztus, aki által van az örök élet. És azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb ajándéka Istennek, és aki elfogadja ezt az ajándékot, Krisztust elfogadja, mindazt, aki ő maga, a tetteit és a szentsége és a személye és minden, ami ő, akkor vele együtt megkapjuk az örök életet. És ebben is látszik Istennek az a munkája, hogy ad valamit, és mindig van ráadás. Ez nem az egyet fizet, kettőt kap materiális gondolkodás. Hát itt ajándékokról van szó. Nem arról van szó, hogy kérek valamit és többet kapok, és akkor azt gondolom, hogy mi a jó üzlet volt az Istennel. Ezek ajándékok. És ez azért lehetséges az örök élet ajándékát megkapni, mert Isten ajánlja fel, mert Isten kegyelme sokszorosan nagyobb, mint az ember bűne. A mai igénk erre világít rá. Amikor szembeállítja két embernek a tettét, Ádám tettét, az első embernek a tettét és Krisztusnak a tettét. És azt mondja, hogy egy ember vétke által, egy ember engedetlensége, Ádám engedetlensége által mindenkinek meg kell halnia. Ez a következménye. Mert örököljük a bűnös természetet. Ugyanakkor egyetlen ember, Jézus Krisztus által pedig, akinek a tette azt, hogy engedelmes volt mind halálig, egészen a kereszt halálig, az ő tette által mindenkinek Isten felajánlja az örök életet. Tulajdonképpen a visszavezető utat az édenkerti állapotba, amit Ádám és Éva még ismert, de mások nem ismernek. Ez Istennek a kegyelme. Egy ember által, Krisztus által mindenkinek felajánlja az örök élet ajándékát. Ezt a korintusi levélben is megfogalmazza Pál, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus. Azután az ő eljövetelekkor következnek azok, akik Krisztuséi. És az ember ezt kell, hogy tudja magáról. Amikor megkérdezik, hogy megvan-e ez az ajándékod, az örök élet ajándéka, a békesség, megbékélés ajándéka, az ember tudja, hogy övé vagy nem az övé. És erre rávilágít Pál apostol is, vagy akár János apostol az első levelében, amikor azt mondja, az 1 János 3.14-ben, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Mi? Kik azok a mi? Ő és a keresztény hívő közösség, akinek a levelet írja, és amikor olvassuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét, ami most előttünk van, azt vesszük észre, hogy Pál többes szám egyes személyben beszél. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Többes szám egyes személy, magát is beleszámítja. Ők már ebben a kegyelemben élnek, megigazítattak Isten munkája által, és időről időre bizalommal járulnak a kegyelem trónusához. Hogy hívjuk őket, akik nevében beszél Pál? Valljuk a hitvallásnak a vége felé. Ők a szentek közössége. Majd holnap lesz szó az új életről, a szent életről, amikor egyre inkább tudok szentebbül élni, egyre inkább át tudom adni az életemet Istennek, és egyre több ajándékát el tudom fogadni. Pál apostol tulajdonképpen itt azoknak a nevében beszél, akik ugye átmentek a halálból az életbe, ők a már megmentettek. Ők a már megmentett bűnösök. És kik a többiek? Nyilván ki tudjátok, kedves testvérek, találni. Kik azok, akik még nem megmentett bűnösök? Ők is bűnösök. Ők a még nem megmentett bűnösök. Ők azok a bűnösök, akik még el vannak veszve. A kegyelem nekik is szól. És addig szól, addig van számukra felajánlva, még dobban a szívük. Még ebben a testben itt élnek. Ma, ha az ő szavát halljátok, olvassuk az igében, nekem így nyitsétek meg a szíveteket. Ők, akik még az elveszett bűnösök sorába számláltatnak, még nem fogadták el Isten ajándékait. Még nem ismerik Isten törvényét, ami leleplezi a bűnt. Ahogyan olvastuk az igényben, ahol megjelenik a törvény, ott megsokasodik a bűn. Ha nincs törvény, akkor az embernek marad a jó lelkismeret, a jó belátása, és az valamennyi bűnt leleplez. Így volt ugye ez Mózes előtt, a mai igénk erre is utal. De amint megjelenik Mózes idejében az Isten törvénye, onnantól kezdve egyértelmű, mi a bűn és mi nem a bűn, megnövekedik a bűn a törvény által. Ez nagyon logikus. És aki ismeri Isten törvényét, az egyre inkább bűnösnek fogja magát érezni. Egyre inkább látja, hogy mennyire ellenáll az Isten szeretetének. Mennyire ellensége Istennek. Hányféleképpen megszomorítja Istent. Az ilyen ember sír a bűnei felett. Mostanában vittem úrvacsorát valakinek, egy betegeskedő bácsinak, aki már járókerettel jár, és amikor a gyónási kérdések után voltunk, és mondtuk a gyónó imádságot, vallom előtted szent és igaz Isten, a bácsi egyre inkább kezdett sírni, zokogni, és csorogtak a könnyei. Meghatódott a bácsi? Elérzékenyült? Itt nem erről van szó, testvérek. Sírt a bűnei felett. Ismerem a bácsit, tudom, hogy ő hiszi Krisztusnak az áldozatát. Sírt a bűnei felett. És tudjátok, mi felett sírt még inkább? Mert lehet, hogy egy pogány is tud sírni a bűnei felett. De amikor azt érzem, hogy Isten bántottam meg, Isten dicsőségébe gázoltam bele, az nagyon fáj az embernek. Fáj a bűnöm, fáj, hogy a teremtő Isten dicsőségét megloptam az emberek között. És még inkább fáj, amikor azt látom, hogy az Isten mégis felajánlja a kegyelmét. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. És az ember, amikor ezt átél és érzi, akkor még inkább zokog, mert ő nem adna magának kegyelmet. És arra gondol, hogy az Isten így szeret, és mindenkit egyen-egyenként így szeret. Aki nem tud sírni a bűnei felett, nem fog sírni Isten kegyelme felett. És ez nem elérzékülés. Ez a hitnek az ajándéka, a hit következménye, amikor átadom önmagamat Istennek, hogy cselekedjen velem, amit ő akar. Végezetül pedig utalok a lekciónak a történetére. A bűnös asszony, a paráznaságon elkapott bűnös asszony esetére. Amikor nem kövezik végül meg. Csak ő meg Jézus maradott. Mi Jézusnak az utolsó szava. És ez a következménye, testvérek, mindennek, amiről eddig szó volt, hogy Isten megigazít, Isten megbékít önmagával, Isten kegyelmi ajándékaival el akar bennünket árasztani. Milyennek a következménye? Hogy többé nem akarok vétkezni. Nem akarom többet az Isten megsérteni, megbántani. Menj el, többé ne vétkezz. Hányszor hallottuk már ezt? Hányszor mondta nekünk is ezt Jézus, amikor tudjuk, hogy megérdemeltük volna, hogy pórul járjunk, hogy dolgaink elromoljanak, hogy megszégyenüljünk, hogy az életünk befejeződjék, hogy az életünk romhalmazzá váljon, és nem történt meg. És talán kérdeztük magunkból, hogy miért? Én magamat simán elítéltem volna. Ha élettem volna ott, akkor megköveztem volna magamat. És Jézus nem akar megkövezni. Nem akarja bűnös ember halálát. Kegyelmet ad, és újabb esélyt. Menj el, többé ne vétkezz. És miközben elmegyünk, tudjuk, hogy fogunk vétkezni. És Isten is nagyon jól tudja, hogy fogunk vétkezni. De tudjuk, hogy hova kell menni. Ahogy Pál apostol mondja, amit az imént már idéztem, ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Benne vagy ebben a kegyelemben, testvérem? Akkor már jó helyen vagy. Nem vagy még benne? Akkor fogadd el ezt a kegyelmet. Életed legnagyobb ajándéka. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy kegyelmedből léphetünk a te színed elé, a te jelenlétedbe. Nem érdemeinkből, hanem azért, mert te hívsz, és elkészíted az utat. Ez az út pedig a te fiad, Jézus Krisztus. Köszönjük őt, a legnagyobb ajándékot, és köszönjük, hogy vele együtt mindent nekünk adsz, az örök életet is. Amen.